Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Joe Biden elnöki szabadságérdemrenddel tüntette ki Ferenc pápát. A leköszönő amerikai elnök még pénteken újra felhívta telefonon a Szentatyát, akivel előző nap találkozott volna a Vatikánban, de a Los Angeles-i tűzvész miatt elmaradt az utazás. Biden a pápa kitüntetését többek között azzal indokolt, hogy a Szentatya elkötelezett a béke, a gyermekek és a bolygó védelme iránt. 2004-ben George Bush elnök is átadta ezt a kitüntetést II. János Pál pápának. 4 éves elnöki ciklus alatt ez volt az első alkalom, hogy Biden kitüntetéssel adományozta valakinek az elnöki szabadságérmet. Ferenc pápa is imádkozik a Los Angeles-i tűzvész áldozataiért, táviratot küldött az ottani érseknek. A Szentatya kifejezte együttérzését José H. Gomeznek, valamint szomorúságát az áldozatok, illetve a hatalmas pusztítás miatt, amelyet az egy hete tomboló tűzvész okozott. Ferenc pápa szívén viseli a tragédia sújtotta közösségek sorsát, imádkozik az áldozatok lelki üdvéért, az elhunytak lelkét a mindenható Isten szerető irgalmába ajánlja. A táviratban, melyet Pietro Parolin bíboros államtitkár írt alá, a Szentatya részvétét nyilvánította a gyászolóknak, és kifejezte, imáiban hordozza a tűzoltásban és a mentésben résztvevőket, illetve a segélyszervezetek munkatársait. Kaliforniában 24-re emelkedett a tűzvész halálos áldozatainak száma, és csak nem 40 ezer hektár égett le, 15 ezer épület semmisült meg, több mint 160 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. Az oltás továbbra is nehezíti az erős szél. A több ezer tűzoltó mellett a Nemzeti Gárda 2,5 ezer tagja, és sok civil is segíti a munkát. Oroszország szerint dróntámadást kísérelt meg Ukrajna múlt pénteken a török áramlat gázvezeték egyik krasznodari kompresszorállomás ellen, hogy megszakítsa az Európába irányuló gázszállítást. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy reagált, Magyarország és Közép-Európa földgázellátásában a török áramlat vezeték nélkülözhetetlen. Az ukrán elnök kész tárgyalni a gáztranzitról a szlovák miniszterelnökkel, de nem Szlovákiában, hanem Kijevben pénteken. Robert Fico szlovák miniszterelnök nyílt levélben kezdeményezett tárgyalásokat. Azt írta, a tranzit leállítása nem csak a szlovák gazdaságnak okoz kárt, hanem a térségnek és az egész Európai Uniónak, amelybe Ukrajna igyekezne felvételt nyerni. Az európai védelmi kiadások növelését sürgette a NATO főtitkára, aki aggasztónak tartja a jelenlegi európai biztonságpolitikai helyzetet. Mark Rutte az Európai Parlament külügyi bizottságának ülésén az ukrajnai háború ügyében mielőbbi béketárgyalásokat sürgetett, de hangsúlyozta, a béke nem lesz tartós akkor, ha a háború olyan alkuval ér véget, amelynek révén Oroszország, Kína, Észak-Korea és Irán együtt erősebbek lehetnek. A német kancellár szerint nem lehet a GDP 5%-ára növelni a NATO tagországok védelmi kiadásait. Olaf Scholz egy választási kampány rendezvényen határolódott el Donald Trump lendő amerikai elnök ezen felvetésétől. A kancellár úgy érvelt, Németországban ez csak hatalmas adóemelésekkel vagy súlyos megszorításokkal volna megvalósítható. Grönland szorosabban együtt szeretne működni az Egyesült Államokkal a védelem, valamint a sarkvidéki sziget természeti erőforrásainak kiaknázása terén, jelentette ki a Dániához tartozó sziget miniszterelnöke. Trump nemrég felvetette ismét, hogy az ásványi kincsekben gazdag és stratégiai jelentőségű szigetet meg akarja szerezni az USA. Lejárt az amerikai nagykövet megbízatása, David Pressman elhagyta Budapestet. A HVG megkeresésére az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége közölte, az új nagykövet kinevezéséig a feladatokat az ügyvivő David Holmes látja el. 2024. decemberében a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,5%-kal pedig az előző haviakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Tavaly átlagosan 3,7%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest. Az élelmiszerek ára 5,4%-kal nőtt 12 hónap alatt, a szolgáltatások 6,8%-kal drágultak, a háztartási energiáért 0,5%-kal kevesebbet kellett fizetni. 2024. novemberében az ipari termelés volumene 4,2, munkanap hatástól megtisztítva 2,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a KSH. A feldolgozóipari alágak döntő többségében mérséklődött a volumen, a legnagyobb mértékben a járműgyártásban. A kibocsátás 1,6%-kal kisebb volt az októberinél. Csak nem 900 új munkáját teremt egy újabb kínai autóipari vállalat, a Xinchi 50 milliárd forint értékű beruházása 60 városában. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter szerint ez tovább erősíti Magyarország pozícióját az elektromos járműipari átállás globális piacán. Végül az időjárásról. Derült az ég, sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt maradt, a csúcsőmérséklet 2-3 fok körül alakul, híreinket hallották.
Nem ébredek fel szívesen, már a részegség sem volt fel, azt hiszem. Oldjon fel az ég önző vágyaim alól, míg hiányzol. A baj, hogy minden arról szól, az idő minden elrabol, mert ő hozott el hirtelen, és ő sodor tovább, s még hiányzol. Én szállok az idővel, és a széllel szembe talán. Nem büntethet az ég, ha így állok el itt, lelkemben bűntelenül, mert hiányzol. Az utcán épp, hogy létezem, csak egy arcot, csak egy színt keres szemem, de rólam bárki tudja, a homlokomon áll, még hiányzol. Én szállok az idővel, és a széllel szembe talán. Ma is tele a reménnyel, aki elment, vár még rád. Én esküszöm, hogy mosolyogsz még. Sosem érsz hozzá, nem büntethet az ég, ha így állok el itt, lelkemben bűntelenül, mert hiányzol.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A magyar kormányfő a hétvégén Sopronban járt, ahol egy út átadóján bejelentéseket tett a jövő évre vonatkozólag. Számos új beruházást, útépítést és útfelújítást említett. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgetünk. Lesti Árpádot hallják.
2024. decemberre van, és ebből a dátumból következik egy nagyon fontos szempont, amit már a politikának követnie kell, az pedig az, hogy 2026 tavaszán országgyűlési választások lesznek. Ahhoz pedig, hogy egy kormányzatnak a pozitív, népszerű intézkedései átmenjenek, és egy döntésnek a hozadékai láthatóvá váljanak, sok esetben kell akár 8-10 hónap, de akár egy év is. Ha visszaemlékezünk az elmúlt 34 évre, vagy akár csak elmúlt 15 évre, akkor is láthatunk ilyen eseteket, például a rezsicsökkentés is 2013. január 1-jével indult el, és a 14-es kampányt azért erőteljesen befolyásolta. Amit még idén el tud kezdeni a kormány, vagy jövőre el tudja kezdeni a kommunikációját, azok az információk, azok az ügyek jó eséllyel még a választópolgároknak a mindennapjaiba megérkeznek, tehát egyrészt hallanak róla kellő számban ahhoz, hogy tudják, és utána nézenek. Másrészt, amit még most elindítanak, az jó eséllyel a gazdasági hatásait is éreztetni fogja. Tehát nyilván egy beruházás, vagy egy útépítés, az azért egy elég látványos dolog azon túl, hogy használni lehet az utat, vagy látni lehet az épületet, de akár a gazdasági eredményei, tehát akár a magának az építőiparra gyakorolt hatása is láthatóvá fognak válni, jobbak lesznek a számok, amiket be lehet mutatni. Éppen ezért nem tartom véletlennek, hogy itt az év utolsó napjai arról szólnak, hogy Orbán Viktor elmondja mindenhol, hogy miket tervez, milyen programokat indít el a kormányzat, és hogy egyébként 2025 az egy nagyon nagyszerű év lesz, és hogy eddig rossz volt, de mostantól minden jó lesz, hiszen neki pozitív hitet kell tudnia nyújtani, hogy a szavazó bázisa mögötte legyen, ne veszítse őket el a Fidesz, és 2026 tavaszán meg tudja őket szólítani.
Árpád beszélt arról, hogy milyen politikai ciklus van. Ugye van politikai és van gazdasági ciklus, ez szerencsés esetben egybeesik, de korán sem mindig. Azt láttuk, hogy az elmúlt, hát nyugodtan mondhatjuk években, viszonylag kevés lehetőség volt arra, talán utoljára az előző választás előtt, hogy jóléti intézkedéseket jelentsen be a kormány, tehát akkor is egy nehéz inflációs környezetben tette ezt. Ugye a koronavírus, orosz-ukrán háború, és hát látható, hogy az egész Európai Unió gazdasági gyengélkedése az, ami körülveszi Magyarországot. Ebben a helyzetben igazából most tűnik úgy, hogy egy kicsit, hogy mondjam, fény van az alagút végén, persze aztán reméljük, hogy ez nem a szembejövő vonat, és azt láthatjuk, hogy most lehetőség van arra, hogy kicsit gazdaság élinkítő jelleggel is, de próbálnak egy kisebb támogatási csomagot elindítani itt az év elejétől. Nyilvánvaló, hogy ez eredményes lesz, akkor az segít a magyar gazdaság növekedési pályára állításában, és itt most már egyszemélyi felelős lesz, tehát itt Nagy Márton gazdasági miniszter ugye önállóan szabhatja meg a teljes pénzügyi és gazdasági politikát, hiszen ugye Varga Mihályból jegybank elnök lesz, sőt maga a pénzügyminisztérium is megszűnik, tehát lesz egy gazdasági csúcsminiszterség, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben egyértelmű a helyzet. Ha ezek az intézkedések eredményre vezetnek, az nyilván Orbán Viktor mellett, de Nagy Márton dicsőségére válnak, ha nem, akkor is egyértelmű, hogy ki ezért a felelős.
Azért elgondolkozhatunk azon, hogy honnan lesznek többletforrások a reálisan fenntartható gazdasági növekedéshez.
Két oldalról lehet megtekinteni ezt az ügyet. Az egyik ugye a politikai, és nyilván egy miniszterelnök azt mondja, hogy lesz. Tehát, hogy szép lesz a jövő, jó lesz, jelentős lesz a gazdasági növekedés. A gazdasági oldalról nézzük az eseményeket, és a gazdasági szakértőknek a értékeléseit vizsgáljuk. Azt láthatjuk, hogy hát a kormányzat által elvárt gazdasági növekedésnek a közelébe sincsen az ő általuk prognosztizált, tehát akár a piaci szereplők, akár a bankok, akár a Magyarországon megszólaló sztár közgazdászoknak a szavait nézzük, hát jóval alacsonyabb gazdasági növekedésre számítanak. Én úgy hiszem, hogy Alapvetően arra számíthat a kormány, ha nem azt a részét nézzük az ügyeknek, ami a kommunikáció, és hogy hamarosan választás van, és jókat kell mondani. Tehát, hogyha ténylegesen azt nézzük, hogy mire kalkulálhatnak, akkor azért van két nagyon fontos dolog. Az egyik azért az, hogy ez az orosz-ukrán háború már jó pár éve zajlik. A szankciók, illetve a szankciók kikerülésének az útjai már ki vannak dolgozva. A világ már, legalábbis Európa már hozzászokott a háborús helyzethez, hogy itt a szomszédban harcok zajlanak. Tehát ez már újabb meglepetést nem okoz, tehát mindenki ezzel tud már kalkulálni. A másik pedig az, hogy hát azért előbb-utóbb az Európai Unió által Magyarország számára nyújtandó keretnek a felhasználását el kell kezdeni. Tehát örökké nem tudja ezt blokkolni az Európai Bizottság és az Európai Parlament. Előbb-utóbb valamit tenni kell, márpedig az elmúlt években gyakorlatilag semmit nem kapott az ország. Ha csak keveset is kap, akkor az már egy elrugaszkodást lehetővé tesz, hiszen az jól látható, hogy talpon vagyunk, még a gazdasági növekedést is sikerült azért rendre elérni az elmúlt időszakban. Tehát, hogyha ezek után érkeznek források, akkor egész biztos, hogy csak jobb lehet. És ezt az támaszthatja alá, hogy azért Orbán Viktort jó pár éve támadják, főleg itt az orosz-ukrán háború kapcsán az állandó vétói azok nem tettek jót a megítélésének, mert ami előtte történt, ott ez egy klasszikus, megszokott dolog, hogy valahol jobboldali kormány van, akkor azt lehet ütni, Orbán Viktort egyébként is, de teljesen egyértelmű, hogy azért a orosz-ukrán háború egy teljesen más szintre emelte ezt a kapcsolatrendszert, de azért senkinek nem érdeke az, hogy egy ponton túl bemerjenek avatkozni, mert a következő héten lehet, hogy aki most avatkozik be, az ellen fogják ugyanazokat a fegyvereket felhasználni, gazdasági fegyvereket, amelyeket most Orbán ellen. És még van egy fontos szempont, az pedig az, hogy azzal, hogy Donald Trump tér vissza, hát előfordulhat, hogy az Európai Unió is nyomásgyakorlás alá lesz helyezve, hogy azért most már valamit Orbán Viktornak adni kellene, úgyhogy tessék kitalálni azt a szép kommunikációs formát, amivel meg lehet magyarázni mindenkinek a saját szavazóbázisának, hogy na akkor miért engedik mégis azt, hogy Magyarország megkapja ezeket a forrásokat. Én úgy hiszem, hogy ezt örökké nem lehet húzni, és ennek könnyen lehet az a következménye, hogy 2025 második felében ténylegesen már érkeznek források.
Ugyanakkor egyes pénzügyi szakemberek vagy gazdasági szakemberek fölteszik a kérdést, hogyan juthatunk ki a gazdasági zsákutcából. Úgy vélik, hogy az ország a gazdasági zsákutcába leledzik.
Ugye ez egy folyamatos vita lényegében az Orbán kormány és a gazdasági mainstream között. Ugye már nem csak ebben a 14 évben, hanem a 98 és 2002 közötti időszakot is ez jellemezte, amikor folyamatosan megszorításokat és egyéb szigorú intézkedéseket követeltek az Orbán kormánytól. Jelen helyzetben is valóban egy nehéz időszakot élünk át. Stratégiai döntésre kell jutni abban, hogy mi Magyarország jövője. Az látszik, hogy a jelenlegi gazdaságpolitika az elkötelezett a kelet-nyugati kapcsolatok magasabb szintre emelésében, ugye ezt a kollektivitásnak hívják, miközben Európa és részben Amerika is ugye egy bezárkózóbb irányt vett. Ugye Magyarország kiváló gazdasági kapcsolatokat ápol Kínával, és nagyon jó gazdasági kapcsolatokat ápolt Amerikával is, ott a politikai kapcsolatok nem voltak felhőtelek, de most nem hogy felhőtelek lettek, hanem verőfényes napsütés van. Tehát várható, hogy onnan is érkezik egyfajta gazdasági segítség, illetve egy nagyobb együttműködési hajlam. Most azt kell eldönteni, illetve az fog kiderülni, hogy ez a kettő együtt megye. Tehát lehet-e egyszerre a kínaiakkal megtartani ezt az egészen különleges gazdasági kapcsolatot, hiszen Magyarországra, erről már beszéltük ebben a műsorban, Magyarországra érkezik az egész Európai Unió területére érkező kínai befektetéseknek közel a fele, tehát ez egy egészen elképesztő arány, illetve hogyha Amerikával is, hogyha speciális gazdasági kapcsolatot alakítunk ki, akkor az is egy nagy lehetőség. Meglátjuk, hogy ezt sikerül-e együtt, úgymond ezt a mutatványt végrehajtani. Én azt gondolom, hogy alapvetően tényleg ezek is csak eszközök. Azt kell kitalálni, hogy mitől lesz Magyarország sikeres ebben a térségben. Ugye nyilván jó lenne minél inkább a magas hozzáadott értéket jelentő iparral foglalkozni, illetve ott eredményeket elérni, illetve a kutatásfejlesztése, de hát azért ezt a receptet mindenki más is ismeri, tehát nehogy azt higgyük, hogy ebbe nincsenek nagy versenytársaik.
Már 34 év van mögöttünk a rendszerváltozás óta.
Van egyfajta nosztalgia nyilván, én is emlékszem, hogy itt 1990-ben milyen optimistán álltam a jövő felében. Azért azt látni kell, hogyha mondjuk 90-ben hasonlítjuk össze a helyzetet, akkor persze a nosztalgia nagy úr, de ha az élet minőséget nézzük, tehát azt, hogy mondjuk akkor bementünk egy boltba, most bemegyünk egy boltba, és akkor bementünk egy mondjuk egy ausztriai boltba, meg most bemegyünk, akkor azért olyan nagyon nagy különbséget most már nem látunk. Ha akkor bementünk egy magyarországi gyárba, és bementünk egy ausztriai gyárba, hát akkor mintha két kontinensről beszéltünk volna. Ma már ezeket a különbségeket nem látjuk, tehát azért ez is egy összetett dolog, hogy nyilván...
De nem azonos a fizetőképes kereslet.
Valóban, tehát ezt mondani, hogy nem sikerült utolérni Ausztriát. Kérdés, hogy erre volt-e reális esély, különösen azok között a körülmények között, amiket azért a nyugati partnerek teremtettek, mert és nem csak Magyarországra, vagy egy más országot kell nézni, hát azért ott van példaként az NDK, tehát hogy még úgymond a világ egyik legnagyobb gazdasága a saját országán belül is tudta úgymond ezt a hátrányt kiegyenlíteni, és ott is fölmerül az a kérdés, hogy egyáltalán akarták-e, tehát hogy a nyugati cégek mennyire voltak, hogy úgymond a barátságosak akár egy saját országon belüli térséggel. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz képest azért viszont történt egyfajta életszínvonal felzárkozás. Persze azért Magyarországon élünk, tehát ezt sose fogjuk elégnek tartani, nem is kell, hogy elégnek tartsuk, de azért semmibe venni se lehet. Én azt gondolom, hogy nyilván kritikusnak kell lenni avval a fejlődéssel, vagy fejlettségi szinttel, ahol eljutottunk 34 év alatt. De azt gondolom, hogy ma Magyarország minden szempontból, tehát gazdaságilag, vagy életmódban egy nyugati ország, és végül is a rendszerváltoztatásnak, a demokrácián és a szabadságon kívül ez volt a...
Árpád említette az orosz-ukrán háborút. Orbán Viktor békemissziót folytat. Beszélt az amerikaiakkal, az oroszokkal, a törökökkel és magával Zelenszkijjel is.
Keretbe zárta az Európai Unió soros magyar elnökségét, hiszen amikor kezdetét vette ez a fél év, akkor is egy békemisszión vett részt, a legfontosabb döntéshozókkal tárgyalt, és ez most is megvalósult. Tehát mondhatjuk, hogy amilyen a kezdet volt, olyan lett a vége is ennek a 6 hónapnak. Egy próbálkozást tett, hogy mit lehetne tenni. Ha nem is volt reális esélye, hogy bármi történjen, akár nyáron, akár most, akkor is úgy hiszem, hogy egy szép gesztus, amit akár 10 év múlva is felmutathat Orbán Viktor, hogy hát, hogy ő mindent megtett, tehát nem mondhatja senki azt, hogy ne próbálkozott volna. Ráadásul ne felejtsük el, hogy nem is atomhatalom, nem is valami a világ legfontosabb gazdasági hatalmainak, vagy területét tekintve a legnagyobbak közé tartozó ország miniszterelnökeként vette magára ezt a feladatot, miközben más uniós vezetők ezt meg sem próbálták. Persze ez jelzi azt is, hogy Orbán Viktort fogadták mindenhol, mert tudják, hogy ki ő. Sok uniós államnak a vezetője pedig, mire megszárad a névjegykártya, addigra kezdhetik is a előrehozott szavazást is, a előrehozott választásnak a megszervezését, mert megbukott a kormánya. Úgy hiszem, hogy Orbánnak a célja nem feltétlenül az, hogy eredményt érjen el, sok esetben az, hogy elmondhassa, hogy ő megpróbálta. Mert ez egyszerűen jól mutat. És aztán lehet, hogy egyszerűen keresztényi elgondolásokból adódóan is úgy érzi, hogy a békért mindent meg kell tenni, és ez az, amit ő meg tud tenni, hogy beszél ezekkel a személyekkel. Ne felejtsük el, mindig ott kezdődik a békekötés, hogy elkezdenek a különböző felek egymással kommunikálni. Ez láthatólag jelenleg még nem zajlik, de hogyha megnézzük, hogy mondjuk mi volt a helyzet fél évvel ezelőtt, és most hol tartunk, akár milyen hírek jelennek meg a magyar médiában is, az ellenzékhez kötődő felületeken is, azért látható, hogy a hangsúlyeltolódás történt. Nem beszéltünk ma még Szíriáról. Sokan azt hiszik, hogy ez annak a jele, hogy Oroszország bedől. Én azt gondolom, inkább ez annak a jele, hogy Oroszország a saját határainál nem fog egy tapottat sem engedni, tehát elő fog atombombát használni Ukrajnában, mint hogy lemondjon azokra a területekről, amelyeket ő mindenáron meg akar szerezni. Emellett jól láthatóan megjelennek az ukrán belpolitikának azok a problémái, amikről tudtunk, tehát a korrupció, az, hogy az állam az államban működik, hogy igazából sok esetben nem is működik az állam, elkezdődnek a személycserék magas szintű pozíciókban, az idei esztendőben, elmúlt fél évben ezt láthattuk, és fogynak a katonák. Tehát az, hogy a fegyverek megérkeznek a nyugatról, az egy dolog, de most már ott tartunk, hogy nincsenek katonák, tehát előbb-utóbb Oroszország felőrli Ukrajnát. És vannak még, akik mondogatják, hogy ki kell állni Ukrajnát támogatni utolsó pillanatig, ezek jellemzően Oroszországgal határos országok, de kicsit nyugatabbra megyünk, ott nem mindenkit érdekel már ez a téma, teljesen új témák jönnek elő. Ukrajna azzal, hogy Izrael államban korlatilag háborút vív Izrael két terrorista szervezettel, Továbbá most megjelent még a szír helyzet átalakulása, elveszítette a lépés előnyét és az érdeklődését Ukrajna. Az oroszok pedig eközben jól láthatóan átálltak a hadiparra, és hozzák az eredményeket. Mert le lehet mondani, hogy micsoda veszteségeik vannak, ezt vagy elhisszük az ukránoknak, vagy nem, hogy mit mondanak az oroszokról, mint ahogy az oroszoknak sem hisszük, hogy mit mondanának az ukránokról. De az jól látható, hogy az elmúlt hónapokban inkább az orosz hadi sikerekről van szó, lépésről lépésre haladnak, miközben Ukrajna egyre nehezebben fogja tudni feltartóztatni Oroszországot. Úgyhogy előbb-utóbb eljön az a pillanat, hogy Ukrajnában meg kell hozni egy fájdalmas döntést, amit viszont csak ők hozhatnak meg.
És hát nyilván most mindenki helyezkedik, hogy hol lehet és hogy lehet ezt a helyzetet kihasználni. Az, hogy Orbán Viktor ugye elutazott Donald Trumphoz, az nyilván egyfajta felhatalmazás. Ugye itt nagyon érdekes a játék a szavakkal, az egy nagyon fontos alapvetés, hogy az Egyesült Államoknak csak egy elnöke van minden pillanatban. Tehát nincs az a fajta játék, hogy bár ő már majdnem ott van, bár ő hoz döntéseket, hivatalosan ő nem hoz semmilyen döntést, de nyilván mondhat valamit Orbán Viktornak, aki azt elmondhatja Erdoğannak, elmondhatja Putyinnak, akár Zelenszkijnek is, és körbejárhat ezzel a hírrel, ami nyilván őt, ahogy Árpád is mondta, fölemeli, fölértékeli. Másik oldalon viszont az ukránok is most próbálnak még minden támogatást begyűjteni Biden elnöktől, erre vannak is ígéreteik, de azért összességében ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Nehéz helyzet az oroszoknak is, mert azért természetesen nyilván elsődleges a saját határaik védelme, de azért Szíria elvesztés az egy nagyon fájdalmas dolog. Különösen úgy, hogy két hét alatt lényegében semmiből egyik legnagyobb szövetségesüket kipöckölték az országából. Ott azért nagyon fontos orosz támaszpontok is vannak.
Több katonai létesítménye is van.
Többek között egy nagyon fontos földközi tengeri kikötő, amit ugye nem tudnak pótolni, mert máshol ilyen lehetőségük nincsen. Ha és amennyiben ott egy olyan kormány alakul, amelyik ellenséges Oroszországgal, akkor ott ennek egy nagyon komoly következménye lehetnek, és ugye most mindenki, mint ilyenkor mindig, nagyon komoly elemzéseket ad arra, ezt olvashattuk annól a taliboknál is, hogy de ha majd, ha kormányra kerülnek, akkor visszafogják magukat. Hát ahogy a tálibok nem fogták vissza magukat, így könnyen lehet, hogy a szíriai felkelőknek a vezetője sem fogja vissza magát, mert ugye a nyugati sajtó próbálja őt fehérre mosni, de akárhogy is nézzük, ő igazából egy terrorista, ráadásul annak is a legszélsőségesebb alkaidás verziója, tehát én azt gondolom, hogy nehéz erre bármit mondani, nehéz azt mondani, hogy jobb irányba fordul Szíria helyzete, de az oroszoknak ez kétségtelen, ezután a kudarc után valamit mutatnia kell, és amit fel tudnak mutatni, az az, hogy Ukrajnában történik valami pozitív dolog, illetve, hogy ott eredményt érnek el.
Szintén az utóbbi napok hírei közé tartozik, hogy Meloni bejelentette, lemond, vagy lemondott már az európai konzervatívok és reformerek elnöki tisztéről. Mi lehet a háttérben, illetve a szervezet mit jelent Európa életében? Hiszen egy uniós csoportról beszélünk, amely 2009. októberében alakult.
Úgy hiszem, jelzi azt, hogy a tisztség nem olyan fontos már számára. Tehát az európai megjelenéséhez már nincs szüksége erre a frakcióra és pártcsaládra. Természetesen továbbra is tagjaik maradnak és részt vesznek az életében, de nem kell az a névjegykártya, hogy ő ennek a vezetője, ezt át lehet passzolni valamelyik lengyel politikusnak. Ez egyben megadja a lehetőséget annak is, hogy észrevétlenebbül akár távozzanak ebből a pártcsaládból, így kilúgozva és értelmetlenné téve annak a jövőjét, hiszen mégiscsak az olasz és a lengyel kormánypártok, egykori kormánypártok voltak ennek a erős szereplői, és akár megteheti azt, hogy akkor más pártcsaládokkal kezd el szorosabb együttműködésre. Egyébként is jól látható Meloninál, hogy ami jellemző volt Olaszországra, azt ügyesen megoldotta, hiszen ott jellemzően rövid időn belül váltakoztak a kormányok, ezzel szemben minden jel szerint még akár arra is van esély, hogy kitöltse a mandátumát, ami Olaszországban önmagában véve már egy nagyon nagy politikai teljesítmény. De mivel Németország belpolitikai válsággal küzd, Franciaország belpolitikai válsággal küzd, a britek nincsenek az Európai Unión belül, lélekszámát és gazdasági súlyát tekintve Olaszország egyre inkább felértékelődik. Ő pedig ennek az országnak mégiscsak a sikeres kormányfője, aki amellett, hogy eredeti tervei közül többet meg tud valósítani, akár a menekültügyben határozottabban tud fellépni, aközben ki tud alakítani azt az arcélt magáról, hogy ő egyébként a brüsszeli politikával képes együttműködni, és vele meg lehet állapodni. Tehát Előfordulhat, hogy következő másfél évben az egyik legfontosabb európai politikusról beszélünk, és neki lehet, hogy lesz olyan szerepe, hogy a különböző pártcsaládok között lavírozzon, és lehet, hogy a mostani lemondásának is igazából ez van a hátterében.
Azért azt is látni kell, hogy maga ez a pártcsalád elvesztette a jelentőségét, tehát amikor beült, akkor Melódi föltűnt, akkor ez az egyik legerősebb európai pártcsalád volt, most pedig hát a gyengék közé tartozik, hiszen Orbán Viktorék lényegében majdnem az összes pártot átsávították idét, úgyhogy szerintem ez is indokolja azt, hogy ő lemondott. Nyilván, akik ott maradnak, főleg a lengyelek, azok személyre vethetik, hogy ezt a folyamatot nem sikerült megállítani, sőt, igazából nem is próbálta ezt a folyamatot megállítani Meloni. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ilyenkor praktikus lépés távozni. Az egy más kérdés, hogy a lengyeleknek, akiknek otthon nem igazán vannak sikerék, sőt, bírósági eljárások elé néznek, ott milyen fontosságú egy uniós pártcsalád, vagy esetleg elgondolkodnak azon, hogy mégiscsak be kéne lépni az Orbán Viktor vezette pártcsaládba, hisz azért egy erősebb pártcsalád az nagyobb védettséget is tud adni.
Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Visszahúzódott tenger, rágott vidék ezerszer, tanú egyek sokasága, bazalt egykori láva, milliárd kagyló héja, puha testű hagyatéka, tufák, mészköves árkok, ez a te Magyarországod. Édes balatoni szél, hűvös mecsekitél, kijáró szebb holnapok. Édes balatoni szél, hűvös mecsekitél, leomló homlokzatok. Illata a szabadságnak, íze nincs ilyenje másnak. A világot akáról járod, ez a te Magyarország. Sok szarvas bikája, a hét törzsek konfoglalása, fényes karma turul madárnak, rozsdás lánca a betyárnak, a székelyek Csaba királya, a pásztorok kender pipája, zászló lengetős álmok, ez a te Magyarországod. Édes balatoni szél, hűvös mecsekitél, kijáró szebb holnapok. Édes balatoni szél, hűvös mecsekitél, leomló homlokzatok. Illata a szabadságnak, íze nincs ilyenje másnak. A világot akáról járod, ez a te Magyarország. Te Magyarországod.
Szép felhő, beszélj, mondd el hát, fent lakóidnak szándékát. Mit jelent, hogyha könnyezel, esőcsepp mi ápos fölnevel? Mit jelent a fényes szivárvány,
út lenne a mennyek irányán. A zápor gyászol, vagy inkább értünk táncol. Gondolatban körbeúszom a napfény tengerét. Mérhetetlen egyensúlyban ringat szerte szét. És ha körbeérek, majd kivágok magamból egy darabot, azt belé fűzöm, abban bízva, hogy benned maradok. Ó, mondd el, holdam, meséld el, mi az, ami minket vezérel, hogy fény lesz, oly szép erősen, belőled lettem, s te belőlem tévesz, mert lenne a gondolat, hogy nem te űzöd el a gondokat. Éjjel, fényjel, végtelenségbe vezényel. Gondolatban körbeúszom a napfény tengerét. Mérhetetlen egyensúlyban ringat szerte szét. És ha körbeérek, majd kivágok magamból egy darabot, azt belé fűzöm, abban bízva, hogy benned maradok. Vágni végig, csendben ülni, szállni szerte, úgy repülni, a fák a lomba, rét az erdő, simogasson forró szellő. Meddig iszik még lángunkat, az álmok őrizzék, lobogunk a béke a végtelen, karodban érzem, lélegzem. Gondolatban körbeúszom a napfény tengerét. Mérhetetlen egyensúlyban ringat szerte szét. És ha körbe élek, majd kivágok magamból egy darabot, azt belé fűzöm, abban bízva, hogy benned maradok. Benned maradok örökre.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a házasság szentségéről. A mostani alkalommal a katekizmus útmutatása szerint a házasság egysége és fölbonthatatlansága, majd pedig a házastársi szeretet hűsége a gondolatunk. Az 1644-es pontja a katekizmusnak azt mondja, a házastársak szeretete természeténél fogva megköveteli egész életüket átfogó személyes közösségük egységét és fölbonthatatlanságát. Idézi a katekizmus Szent Máté evangéliumának 19. fejezetének 6. versét, már többé nem két test, hanem egy. Természetesen, mint a biblikus elemzésből ez kiderült, Jézusnak ez a mondása a Teremtés könyvének második fejezete 24. versére utal, ahol a teremtő szándéka már kimondta ezt az egységet. A továbbiakban pedig ezt írja a katekizmus, arra hivatottak, hogy állandóan növekedjenek közösségükben a házassági ígéret iránti mindennapos hűség, valamint a teljes és kölcsönös önátadás által. Ezt Szent II. János Pál pápa írta a Familiaris Consortio, a házasságról szóló apostoli buzdításában. Lefordítva ez magyar nyelvre, a házasság szentségének megkötése nem célba érkezés, hanem egy egész életre szóló feladat. Állandóan növekedni kell a közösségben, az ígéretek megtartásában, a hűségben és az önátadásban. A szeretet mindenféleképpen növekedni akar a házastársak között. Így folytatja a katekizmus, ez az emberi közösség megerősödik, megtisztul, és tökéletessé lesz Jézus Krisztussal való közösségben, amit a házasság szentsége ajándékoz. Vagyis megint csak újra és újra hangsúlyozni kell, hogy a házastársak Isten erősítő kegyelmét, ajándékát kapják a házasság szentségében. Ha Jézussal közösségben maradnak, a házasság szentségének a kegyelmi ajándéka egyre teljesebbé válik a házastársak között. Nagyon fontos a következő mondat a katekizmusban, a közös hitélet és az eukarisztia közös vétele által ez a közösség elmélyül. Vagyis a keresztény házastársak, a katolikus házastársak fontos, hogy szentségi életet éljenek, napi kapcsolatban legyenek Krisztussal, és rendszeresen találkozzanak az eukarisztiában vele. A következő pontban erről ír a katekizmus. Mind a férfi, mind a nő kölcsönös és teljes szeretetben elismerendő, egyenlő személyi méltósága is nyilvánvalóvá teszi a házasságnak az Úrtól megerősített egységét. Ezt a katekizmus a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióból idézi. Mit is mond ki ez a mondat? Azt mondja ki, hogy a férfinak és nőnek egyenlő személyi méltósága van, és ez a méltóság, ez a személyi méltóság nyilvánul meg az Úrban való egység révén a házasságban. A poligámia, folytatja a katekizmus, ellentétes ezzel az egyenlő méltósággal és a házastársi szeretettel, mely egyetlen és kizárólagos. Poligámia, idegen fogalom, de talán minden rádió hallgató előtt ismert, a több nejűség, vagy esetleg másutt a több férjűség. Vagyis a szeretetnek az egysége az egyetlen és kizárólagos, nem vonatkozhat a házasságban több személyre. A házastársi szeretet hűsége a következő pontja a katekizmusnak. Így ír erről, a házastársi szeretet természeténél fogva a házastársak sérthetetlen hűségét követeli. Ez következik abból a kölcsönös odaadásból, amelyben kölcsönösen egymásnak adják magukat. A szeretet végleges akar lenni. Nem lehet egy új döntésig tartó. Fontos itt megjegyezni, hogy tényleg nagyon sok fiatal úgy gondolja, hogy amíg bírjuk egymást, amíg van szerelem közöttünk, addig együtt maradunk. A szeretet az végleges akar lenni. Nem váltogatni akar, nem elmúlni akar. Talán itt is érdemes fölidézni Szent Pál apostol Korintusiakhoz írt első levelének 13. fejezetét, amikor a szeretetről ír, és azt mondja, a szeretet soha el nem múlik. Erre a szeretetre irányul a házasság szentsége is. Ez a bensőséges egység, írja továbbá a katekizmus a Gaudium et Spes alapján, mint két személy kölcsönös ajándékozása és a gyermekjava, megkívánja a házastársak teljes hűségét és sürgeti fölbonthatatlan egységüket. Vagyis azt írja a zsinat, azt hangsúlyozza is ezáltal a katekizmus is, hogy két szempont is megköveteli a hűséget, egyrészt a két személy kölcsönös önátadása, önajándékozása, másrészt pedig a családban a gyermeknek a java. Sajnos nagyon sok megtört házasságból való gyermek szenvedi meg, hogy szülei nem tartanak ki az egymás iránti hűségben, és szeretetben sérülten nevelődik föl. Így folytatja a katekizmus. E hűség legmélyebb alapja Istennek a szövetséghez és Krisztusnak az ő egyházához való hűségében rejlik. A házasság szentsége által válnak a házastársak képesek arra, hogy a hűséget megjelenítsék és bizonyítsák. A szentség által a házasság fölbonthatatlansága új és mélyebb értelmet nyer. Szent Pál apostol a leveleiben gyakran hivatkozik, hogy a házasság egységét ő Krisztus és az egyház egységére vonatkoztatja. Nagy titok ez, mondja az apostol, vagyis Krisztushoz hasonlít és az egyházhoz az a házaspár, aki egy életen keresztül való hűségben kitart egymás mellett. A következő pont pedig erről szól, nehéznek, sőt lehetetlennek tűnik egész életen át egy emberi személyhez kötődni. Ugyanakkor nagyon fontos hirdetni az örömhírt, Isten végleges és visszavonhatatlan szeretettel szeret bennünket, és a házastársak ebből a szeretetből részesülnek. Ez a szeretet hordozza és támogatja őket, és lehetővé teszi, hogy hűségükkel Isten hűséges szeretetének tanúi legyenek. A házastársak, akik Isten kegyelmével teszik ezt, a tanúságot, gyakran igen nehéz körülmények között, ezért megérdemlik az egyházi közösség hálás elismerését és támogatását. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az elmélkedésünket, megjegyezve és külön hangsúlyozva az utolsó mondatot, hogy az egyházi közösségnek hálásnak kell lenniük a házastársak hűségéért, szeretetéért, és sokat kell imádkozniuk az egyházközségben, az egyházban élő házastársak szeretetéért, hűségéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.